köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Normál esetben mi most kezdenénk lassan a 9. hónapot a kisbabánkkal, tehát ilyen jó nagy hasam kellene, hogy legyen, és egy hónappal ezelőtt mi elvesztettük ezt a kisbabát, majdnem kereken egy hónapja. És az biztos, hogy nem azért vagyok itt ma, hogy ezen keseregjek nektek. Tehát nem azt fogjátok tőlem hallani, hogy ez mennyire szörnyű volt, meg hogy éltem én ezt meg, mert vagy el tudjátok képzelni, vagy úgyse tudjátok elképzelni, szóval semmi értelme nem lenne a dolognak. Illetve nem is azért vagyok itt, mert egy ilyen komplex teológiai előadást hoztam volna a veszteség filozófiai és lelki hátteréről. Hanem azért vagyok itt, mert ebből a gyülekezetből nagyon sokan vagytok, akik végig kísértetek minket egy úton. Egy úton, aminek most egyenlőre ebben a pillanatban, most itt tartunk ebben az útban, viszont ez az útnak egy elég mély pontja. Akik ismertek minket régebb óta, azok tudjátok, hogy körülbelül akkor, amikor mi ide érkeztünk ebbe a gyülekezetbe, az 2022-ben volt, mi akkor kezdtük el a Lombik programot. Mi akkor kezdtünk, vágtunk bele abba az útba, nagyon szerettünk volna kisbabát. Nyilván a Lombik programra se azok jelentkeznek, akiknek elsőre nem jött össze a dolog, tehát már akkor is vártunk, és azóta is folyamatosan várunk erre a kisbabára. Szóval emlékeztek erre, és nagyon sokan imádkoztatok azért, hogy jöjjön ez a kisbaba. Aztán amikor megfogant ez a kisbaba, és úgy tűnt, hogy úton van, akkor kiálltunk a színpadra, amikor bejelentettük ezt nektek, és nem tudom, emlékeztek-e, hogy akkor is imádkoztatok értünk. Imádkoztatok ezért a kisbabáért, nem csak hálát adtunk, hanem kértünk is Istentől célt, küldetést ennek a kisbabának, meg védelmet. Védelemért imádkoztunk. Aztán a vizsgálatok között volt olyan, ami úgy tűnt, hogy mintha valami nem lenne rendben, és imádkoztatok. Sőt, tudom, hogy sokan böjtöltetek azért, hogy ezek a vizsgálatok rendben legyenek, és rendben lettek a vizsgálatok. És úgy tűnt, hogy Isten megadja, amit kérünk, és Isten csodákat tesz. Tehát az orvosok láttak valamit az ultrahangon, és nem volt ott a nagyobb felbontás ultrahangon. Szóval, hogy úgy tűnt, hogy ez egy sikersztori lesz, hogy elmesélhetjük majd ezt a sikersztorit. Aztán imádkoztatok akkor, amikor kórházba kerültem. Körülbelül egy hónapig voltunk kórházban. Aztán, illetve hát ennek a végét már otthon töltöttem, és amikor újra kórházba kerültem, akkor kiderült, hogy meg kell szülessen ez a kisbaba. Nagyon-nagyon korán kell megszülessen. És voltak olyanok, egyrészt az imalánc azonnal beindult, másrészt voltak olyanok, akik azonnal indultak a kórházba, hogy ott helyben imádkozzanak értünk. Szóval ezt az egész történetet végig kísérje az, hogy egy gyülekezet, egy közösség imádkozott. És mégis elvesztettük a kisbabát. És ha én most nem ülnék ide ki, és nem beszélnék erről, akkor az olyan lenne, hogy ez egy kudarc. Hogy így ennyi volt, ezek az imák teljesen hatástalanok voltak. Csak ha én nem ülnék ide, és nem beszélnék arról, hogy nem voltak hatástalanok ezek az imák, akkor semmi értelme nem lenne annak, hogy Zsani felolvassa az ima témákat ugye az istentiszteletnek az elején. Mert akkor mégis minek imádkozunk. Hát, hogyha Isten úgyse hallgatja meg, akkor semmi értelme nincsen az egésznek. De hogy ez nem igaz. És Isten tanított nekem valamit ott az első héten, amikor feküdtem a kórházi ágyon, és arra gondoltam, hogy mégis miért velünk történik meg ez az egész, és ezt szeretném ma elmondani nektek. Ugye mi évekig vártunk erre a kisbabára, és a nevét is azért kapta, mert ő egy ima meghallgatás volt. Sámuel lett volna az ő neve, ami azt jelenti, hogy Isten meghallgatott. És már mondtam, hogy mi egy célért, egy küldetésért imádkoztunk ennek a kisbabának, És én ott a kórházi ágyon rájöttem, hogy valamilyen módon mégiscsak betöltött ő egy célt, egy küldetést. És tanított olyan dolgokat, amikről most én beszélni fogok nektek. Tudjátok, a kereszténységben az a legnehezebb, hogy van a fejünkben egy ilyen kimondatlan paktum Istennel, hogy ha én szolgálok mások felé, ha én imádkozom Istenhez, olvasom a Bibliát, szeretem az embereket, vagy egyszerűen én egy jó ember vagyok, akkor az azt jelenti, hogy Isten meg fog engem védeni a legrosszabbaktól. Tehát én ezeket betartom, és akkor cserébe Isten is betartja a maga részét. Viszont én azt gondolom, hogy mindegyikünk életében vannak olyan pontok, amikor így pofoncsap a valóság, és nem úgy történik, ahogy kellene. Ugye itt a gyülekezetben is, hát Géza nagyon sokat beszél arról, hogy ugye pontokba szedve, hogy miket tarts be, és a Biblia alapján, hogy miket tarts be, milyen pontokat tarts be, és ha ezeket betartod, akkor egy sikeres, boldog, áldott életed lesz. És a Gézának igaza van. Tehát, hogy ezek teljesen jó tanítások. De mégis azt látjuk, hogy néha, mintha nem működnének. Hogy betartom a pontokat, úgy élek, ahogy én azt megtanultam, ahogy a Bibliában olvastam, ahogy hallottam, és valahogy mégsem működik a dolog. Biztosan sokan voltatok már így. Ehhez nem kell egy kisgyereket elveszíteni, ennek rengeteg módja lehet. Lehet, hogy hittel imádkoztál egy barátodért, aki súlyos beteg volt, és ő mégis meghalt. Vagy te kaptál egy diagnózist, amit nem érted, hogy miért. Vagy beleadtál mindent egy kapcsolatba, és mégis ott hagytak téged. Vagy el se jutottál addig, hogy ott hagyjanak, mert egész egyszerűen bárhogy keresed, nem találod a párodat. Mindent megteszel, úgy teszel, ahogy kell, és mégsem. És amikor jön ez a sötétség, akkor az az első kérdésünk, és egy teljesen természetes kérdés, ami a tanításnak is a címe, hogy miért? Miért engedi ezt meg Isten? Miért? Ki a hibás? Az orvosok a hibások? Isten csapott be? Vagy én rontottam el valamit? És tudjátok, az az érdekes, hogy a Bibliában azt látjuk, hogy nem csak mi tettük fel ezeket a kérdéseket, Jézusnak is feltették a tanítványai ezt a kérdést. Van egy történet a Bibliában, egy vaknak a meggyógyításáról, és ennek az elejét szeretném felolvasni nektek. János evangéliumában találjuk ezt a történetet, és ez benne van a jegyzetetekben is. Jegyzeteljetek egyébként nyugodtan. Azért kaptátok a jegyzetet, mert sokkal könnyebb úgy megjegyezni valamit, hogyha le is írom. Ugye van itt másik pedagógus, az is tudja. Igen, köszönöm szépen. Szóval, hogy sokkal könnyebb megjegyezni valamit úgy, hogyha le is írjuk, mint hogyha csak hallgatjuk, akinek nincs tolla, az nyugodtan fölemeli a kezét, és fognak neki adni a segítők, úgyhogy nyugodtan. Sőt, ha valaki kér alátámasztást, esetleg Géza, hogy mappát is tudunk adni, és akkor azon könnyebb írni. Szóval a János evangéliumából olvasom. Egyszer útközben Jézus meglátott valakit, aki születésétől fogva vak volt. Tanítványai megkérdezték tőle, figyeljetek, Mester, kinek a bűne miatt született ez vakon? A szülei vétkeztek, vagy ő maga? Ugye? Tehát, hogy kinek, mégis miért? Kinek a hibája? Jézus így felelt neki. Egyik sem. Sem ő, sem a szülei nem vétettek. Nem emiatt született vakon. Azért történt így, hogy Isten rajta mutassa meg a hatalmát. Figyelj, hogy Jézus azt mondja, hogy nem azért van sötétség az életedben adott esetben, mert valaki elrontotta volna. De akkor mégis miért? Honnan jön ez a sötétség? A Biblia beszél arról, hogy van nekünk egy nagyon is valóságos ellenségünk. Aki volt már elég bátor ahhoz, hogy a Jelenések könyvét fellapozza, az tudja, hogy tele van képekkel. amiket értelmezni kell, és ez általában nem olyan egyszerű. Viszont az a rész, amit én most hoztam a jelenések könyvéből, az egy olyan kép, ami pont egy magyarázat valamire. Csak annyit előzetesként, hogy ott egy nő alak jelenik meg, egy asszony, aki napba van öltözve, tehát ez is már, hogy ez mit jelent, és egy sárkány rátámad. Mivel nem akarom ott az egész fejezetet felolvasni, meg végig elemezni, meg mit tudom én, elmondom, hogy ez a nő alak egyébként a gyülekezetet. Nem csak a mi gyülekezetünket, hanem úgy általában az egyházat, Krisztusnak az egyházát jelképezi. Erre rátámad egy sárkány. És ezt a részt fogom felolvasni, hogy mi a helyzet ezzel a sárkánnyal. Jó, a jelenések 12. fejezetében találjátok ezt a részt. A sárkány vereséget szenvedett, és ezért sem ő, sem az angyalai nem maradhattak többé a mennyben, hanem kihajították őket onnan. És itt jön, hogy ki ez a sárkány. Ez a sárkány az a régi kígyó, akit ördögnek vagy sátánnak is hívnak, és aki az egész emberiséget becsapja. A sárkányt és angyalait ledobták a földre. Tehát itt vannak a földön, itt élnek közöttünk. Ugye milyen mázlisták vagyunk, megnyertük őket magunknak. De jaj nektek föld és tenger, mert leszállt hozzátok a sátán, aki örjönk dühében, mert tudja, hogy már csak kevés ideje maradt. Ugye azt olvastuk, hogy ő veszített, tehát hogy olyan értelme nem kell tőle félni, tehát hogy ő már elbukta ezt a háborút, viszont itt van, és örjönk dühében, és hát ezt az örjöngést, ezt ugye kiken fogja levezetni? Rajtunk, ugye az asszonyra támad rá. Próbálhatjuk mi lekicsinyelni az ő szerepét, tehát hogy nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nem akarunk tudomást venni róla, mert annyi pozitív dolog van a Bibliában, és teljesen igaz. És én is azt gondolom, hogy ne ő legyen állandóan a fókuszunkban. De muszáj komolyan vennünk. És ez az első pont, hogy vedd komolyan az ellenséget és a támadását. Vedd komolyan az ellenséget és a támadásait. Egyszerűen azért, mert ha te nem veszed őt komolyan, és így lekicsinyled az ő szerepét, vagy elnevezed véletlennek, és azt mondod, hogy ez pont így alakult, vagy úgy teszel, mintha nem is létezne, tehát azt mondod, hogy már pedig szerinted ő nem létezik, ezt mind megteheted, csak az a baj, hogy ő viszont nagyon is valóságosan a te ellenségedként fog viselkedni, és attól még ő támadást fog indítani ellened. És hát a Roli azt mondta, hogy ne hozzak ilyen példákat, de azért én most mondom, hogy nem tudom, hogy a Harry Potter az megvan-e valakinek, hogy ott, bocsánat, hogy ott van az, hogy a nevén nevezed az ellenséget, vagy nem nevezed a nevén az ellenséget. És nem mindegy, hogy félsz tőle, és ezért megnevezni sem ered, vagy azt mondod, hogy igen, félek tőle, de megnevezem. Tudom, hogy ő az, és tisztában vagyok vele az erejével is, de tudom, hogy én jó oldalon állok. Jó? Szóval Isten legyőzte a mi ellenségünket, és ennek az ellenségnek, sátánnak a hatalmát, mert neki hatalma van itt a földön, azt egyedül az igazolja, hogy velünk tud kegyetlenkedni, és mindent megtesz, hogy ezzel éljen is. De miért? Nem azért, mert ez a hobbija, hanem azért, mert ő kire haragszik. Istenre haragszik, ugye? Istenre haragszik, és Istennek akar fájdalmat okozni azzal, hogy ránk támad. És nem csak azért, mert Isten szeret minket, és fáj neki, ha nekünk fáj valami, hanem mert el tud fordítani minket Istentől. És ha elfordít minket Istentől, elhiteti velünk, hogy Isten okozza a fájdalmakat az életünkben, akkor mi elbukunk, nem üdvözülünk, és az az igazi fájdalom Isten számára. Én hiszem azt, hogy az a fertőzés, ami elvitte a mi kisbabánkat, az nem egy szerencsétlen véletlen volt. Az orvosok ezt mondták, nagyon minimális volt az esélye annak, hogy ez megtörténik, ők azt mondták, hogy egy szerencsétlen véletlen. Én nem hiszek a szerencsétlen véletlenekben. Én abban hiszek, hogy van egy ellenségünk, aki örjöng dühében, és fájdalmat akar okozni nekünk, hogy mi elveszítsük a hitünket. És tudjátok, hogy mit csinál az ellenség, amikor látja, hogy úgy betaláltak a nyilai, és sebezhetőek vagyunk? Akkor bedobja a legősibb csapdáját, elkezdünk bűnbakokat keresni. Azt akarja, hogy mutogassunk. Mutogassunk tulajdonképpen bárkire. Haragudj az orvosokra, miért nem tudták megmenteni a kisbabádat. Vagy haragudj Istenre, mert miért nem védett meg téged ettől az egésztől. Vagy a legjellemzőbb, mert a legkevésbé vesszük észre, kezd el mardosni és ostorozni önmagadat. Haragudj önmagadra. Biztosan ismeritek ezt a belső hangot, ami akkor jön, amikor valamilyen kudarc ér, hogy ha a szüleim mások lennének, ha a barátom nem mondta volna ezt, ha 5 perccel korábban indultam volna el, vagy ha jobban igyekszem valamiben, vagy azt, hogy biztos azért büntet Isten, mert a múlt héten is elrontottam valamit. Ez a vádaskodás, ez sátánnak a játszótere. Ebben nem érdemes belemenni. És ez a második pontunk, hogy ne keresd, hogy kit hibáztathatsz. Ne keresd, hogy kit hibáztathatsz. Ez egy csapda. Ez egy csapda. Sátánnak a csapdája. Ugye önmagáról akarja elterelni a figyelmet ezzel. Ugye az első pont az volt, hogy vedd őt komolyan, és hogy el akarja érni, hogy ne vedd őt komolyan, hanem fordulj mások ellen. Ha lehet Isten ellen, de az se baj, hogyha az emberek ellen fordulsz. De Jézus föl akar szabadítani ebből a csapdából téged. Péternek az első levelében azt olvassuk, hogy legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést álltak ki testvéreitek is mindenhol az egész világon. Igen, szenvedni fogtok egy kis ideig, de utána Isten maga fog helyreállítani, megerősíteni benneteket, mert ő a forrása minden kegyelemnek, és arra hívott el benneteket, hogy örökké tartó dicsőségben részesüljetek a Krisztussal való egységben. Szóval, hogy igen, tudom, hogy ez most ilyen nagyon ijesztőnek hangzik, hogy itt valaki támad minket folyamatosan, és be akar csapni, de hogy ne arra figyeljetek, figyeljetek a második felére, hogy Isten ezt nem akarja. Isten meg akar téged ettől kímélni. Nem a fájdalomtól, attól nem mindig fog. De attól, hogy belesétálj a csapdába, attól igen. És már csak azért is, mert ez a csapda, ez a másokat hibáztató csapda, ez el fog téged vágni másoktól, elszigetel. Tudjátok, hogy működik egy bántalmazó kapcsolat? Úgy, hogy a bántalmazó fél az elkezdi elvagdosni azokat a szálakat, amik reménységként, amik mentő övként ott lennének. És ez lesz a harmadik pont, hogy vedd észre, hogy nem vagy egyedül. Ne hagyd, hogy elvágják ezeket a szálakat. Vedd észre, hogy nem vagy egyedül. Amikor mi a sötétség legmélyén voltunk, akkor mi sem voltunk egyedül. Nagyon sokan voltatok, akik ránk írtatok, én nem nagyon vettem fel a telefont, de Rolit hívtátok, biztosítottatok minket arról, hogy együtt éreztek velünk, hogy gondoltok ránk, hogy segíteni szeretnétek bármilyen módon. Bármilyen módon. És ez azt bizonyítja, hogy az emberekből egész egyszerűen nem lehet azt kiölni, hogy Isten képmására lettek teremtve. Amikor ti mellénk álltatok a bajban, és ösztönösen jól döntöttetek, jót akartatok tenni, akkor ti tulajdonképpen Krisztus arcát mutattátok felénk. Az ő arcát tükröztétek felénk. És ez egy teljesen másik téma lenne, és nem fogok elmenni ebbe az irányba, de csak egy mondat erejéig, hogy ez a Biblia értelmében, ez azt jelenti, hogy tökéletesek voltatok. A Biblia azt mondja, hogy ez a tökéletességnek az egyik mutatója, amikor te Krisztus szeretetét töltöd be a másik ember életében. És nem csak akkor, amikor ő a legjobb barátod, hanem akkor is, amikor esetleg még nem nagyon beszéltetek előtte. Ne adj Isten, ő az ellenséged. De ebbe az irányba most nem fogok elmenni, hanem térjünk vissza ide. Ez az egyik, hogy ne maradj egyedül, az emberek ott vannak, és Krisztust tükrözik feléd. Kérj segítséget tőlük, élj azzal, amit fölajánlanak. Engedd nekik, hogy Krisztussá váljanak az életedben. A másik, ami szintén azt biztosítja, hogy nem vagy egyedül, az az, hogy én ott rájöttem a kórházban, hogy Isten nem valahol a galaxis túloldalán, egy távoli trónon ülve, nem tudom, mit csinál, foglalkozik azzal, amivel Isten foglalkozni szokott. Hanem ott ül mellettem az ágyon, és velem együtt sír. Amikor én sírok, akkor ő is ott ül, és velem együtt sír. És nem tudom, mit csinálja, a szeleket irányítja, vagy a bolygókat rendezgeti, hanem ott ül, és velem együtt sír. Isten Jézuson keresztül pontosan tudja azt, hogy milyen az a fájdalom, amit amikor cipelsz, akkor még levegőt venni is nehéz. Isten megtapasztalta ezt a fájdalmat. Lázár történetét biztosan ismeritek. Ő az az ember a Bibliában, akit Jézus föltámaszt. És ugye mi így szoktuk, hogy hát igen, Lázárt föltámasztotta Jézus. Ez a történet vége. Eleve szeretjük a történetek vége felől olvasni ezeket a történeteket. Szóval, hogy Lázár az, akit föltámasztott Jézus. Azt is tudjátok, hogy hogy kezdődik a történet? Hogy Jézusnak ment az üzenet, hogy figyú, a barátod Lázár beteg. Nagyon beteg. Mit csinál Jézus? Semmit. Közel van Lázárhoz, odaért volna meggyógyítani, de Jézus nem ment meggyógyítani Lázárt. Későn indult. És utána mi történik a történet közepén? Ezt fogom most olvasni nektek a János evangéliumából. Ugye Lázárról azt kell még tudni, hogy van neki két testvére, Mária és Márta, és itt most Máriával fog találkozni Jézus. Amikor Mária Jézushoz ért, a lábához borult, és azt mondta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mária és a kísérői is sírtak. Amikor Jézus ezt látta, szelleme nyugtalan lett, és mélyen megindulva ezt kérdezte. Hová temettétek Lázárt? Uram, gyere és nézd, megfelelték. Ekkor, ugye azt gondolnánk, hogy Jézus elindult és feltámasztotta Lázárt, de nem. Ekkor Jézus is sírva fakadt. Nem ezután találja ki, hogy ő föl akarja támasztani Lázárt, ő tudja, hogy föl akarja támasztani Lázárt. Sőt, ő már akkor tudta, hogy föl akarja támasztani Lázárt, amikor üzentek neki, hogy beteg Lázár. De itt mégis a történetnek ezen a pontján ő ráér arra, hogy Máriával sírjon. Időt szán arra, hogy Máriával sírjon. Az is nagyon érdekes, azért azt még itt hozzáteszem, amit az emberek mondanak, hogy figyeljétek csak azt benne, amiről az előbb beszéltünk. Azt mondják, az emberek ezt mondták. Nézzétek, mennyire szerette Lázárt. Ez az egyik reakció. A másik pedig, mások pedig ezt mondták. Ha meg tudta gyógyítani a vakot, miért nem mentette meg Lázárt a haláltól? Ugye, amit mi is kérdezünk, hogy de miért? Ugye? Miért nem mentette meg? És ugye ugyanaz a válasz, mint ami az elején volt a vaknál. Ugye? Hogy ez nem Jézusnak a hibája, vagy nem Lázárnak a hibája, vagy Lázár testvéreinek a hibája. Vagy, szóval, hogy nem szabad belemenni ebbe, hogy de miért. Ugye? De a lényeg az, hogy Isten nem kicsinyli le a te fájdalmadat, hanem melléd fog ülni benne, és együtt érez veled. Ő tudja, hogy ez a fájdalom majd hogyan változik örömmé, de mégis ott ül melletted, és nem azt mondja, hogy jaj, ne csináld már. Most komolyan, ezen keseregsz. Hát Ennek semmi értelme, hanem odaül melléd, és veled együtt sír. És tudjátok, ez a közös könyhullatás Istennel, ez egy sokkal mélyebb kapcsolatot hoz kettőtök között létre, Isten és közötted létre, mint bármilyen tanítás. Bármilyen tanítás. Ide hívhatnánk a legmenőbb evangelizátort, aki, na, tudjátok, aki olyan nagyon ezrek jöhetnének. És semmi értelme nem lenne ahhoz képest, amikor te találkozol Jézussal, aki melléd ül, és veled együtt sír. Tudjátok, az én egyik nagymamám, ő nagyon sokat emlegette az én nagynénémet, aki még kisbabaként halt meg. Az én édesapám nem is ismerte az ő nővérét, tehát tényleg kicsi baba volt, amikor meghalt ez a kislány. És az én nagymamám, ő egy hívő nő volt, korábban is az volt, nagyon komolyan. Viszont ez a tragédia, ez teljesen megváltoztatta az életét. És ő erről előszeretettel beszélt is. Annyira előszeretettel, nem csak nekünk beszélt erről, hanem bárkivel beszélt erről, de úgy, hogy ő rendszeresen tömegközlekedett, és a buszon gond nélkül szólított le embereket. De hogy így odaült melléd, és már beszélt. És szívesen beszélgettek vele az emberek, annak ellenére, hogy azért, tehát hogy tudjátok, hogy azért fura, hogy valaki leül melléd, és a mennyországról, meg Isten szeretetéről kezd el beszélni. Tehát egy vadidegen néni. És ő ezt csinálta. Folyamatosan erről beszélt. Mert onnantól kezdve az ő életében minden átértékelődött. És az ő legfókusza az a menny lett. Nem itt a föld, hanem a menny. És az a pillanat, és erről ő nagyon sokat beszélt, az a pillanat, amikor egy angyal az ő karjába teszi majd az ő kislányát. Én nagyon szeretem az életemet. Szeretem Rolit. Szeretem a családomat. Szeretem a barátaimat. Szeretlek titeket. Szeretem a munkámat. Szeretem az otthonomat. Viszont mióta Samut elvesztettük, egy csomó olyan láthatatlan szál, ami ehhez a világhoz kötött, az így elpattant. Ha most azt mondanátok nekem, hogy egy órám van hátra, ez az egy utolsó órám, és akkor most mi lesz, akkor nem esnék kétségbe. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem érdekelne, hogy ki fogja nyerni a foci VB-t. Tehát, hogy meglennék az információ nélkül. Nem érdekelne, hogy mi lesz a vége a sorozatomnak. Igen. Semmi nem érdekelne. Mert tudom azt, hogy ha én meghalok, akkor a következő első éber pillanatomban jön egy angyal, és a karomba rakja az én kisfiamat. És ez a negyedik pontunk. Találd meg, hogy mi igazán fontos az életedben. Találd meg, hogy mi igazán fontos az életedben. Hogy mi a helyzet veletek? Mi a helyzet konkrétan veled? Te min pöröksz minden nap? Mert hogy egy olyan világban élünk, ahol ezerféle dolog akar így belénk kapaszkodni, és láncolni a földhöz. Stresszelhetsz a karriereden, a munkádon, a pénzen, sokféle módon. Ugye van olyan, amikor tényleg aggasztóak a pénzügyeink. Vagy görcsölhetsz azon, hogy mit gondolnak rólad mások. Hogyan látnak téged? Kapsz elég lájkot a képedre? Észrevették-e az új frizurádat? Tehát, hogy számtalan dolog lehet. Észrevették-e, hogy te mennyi mindent beleraktál valamibe? De tényleg olyan fontosak ezek? Biztos, hogy ezekből mindegyik megéri azt a feszültséget, amit generál? Megéri odaláncolni magad ezek mindegyikéhez? Azért azt szeretném elmondani, hogy ne értsétek félre, mert a Biblia nem arról beszél, hogy mostantól kezdve egy ilyen unalmas és búskomor életet kell élni, és csak a fontos dolgokra fókuszálni, tehát mostantól csak Bibliát olvasol 0-24-ben, jó, nem 0-24-ben, mert akkor imádkozni nem maradna idő, tehát hogy nem arról beszél, hogy az alap életben maradáson kívül csak ennyit kell tenned, hanem sokkal inkább arról beszél, hogy másféle fókuszból kellene nézni az életedet. És hogy lássátok azt, hogy ez egyáltalán nem egy búskomor dolog, ezért a Prédikátor könyvéből hoztam nektek egy részt, ami így szól. Ezért hát egyél így áll örömmel és jó kedvel, mert ez az Isten kedvére van. Ruháid legyenek mindig fehérek, és fejedről ne fogjon el az olaj. Ez azt jelenti a Biblia nyelvén, hogy öltözködj úgy, ahogy neked tetszik, csinosan. Jó? Tehát, hogy nyugodtan. Örülj az életnek feleségeddel együtt, vagy férjeddel együtt, akit szeretsz, és akit Isten adott neked egész hiába való életedben a nap alatt. Hiszen ez a te részed az életben, ezért találj örömöt mindabban, amit teszel, és amiért fáradozol a nap alatt. Mindent, amit megtehetsz, vagy meg kell tenned, vidd véghez teljes szívvel és képességeid szerint. Ugye ebben van egy kettősség. Egyrészt az, hogy éld meg az életedet. Merj örülni a dolgoknak. Használd ki azokat a helyzeteket, amikbe kerülsz. De ott van az is, hogy ami itt az életünkben történik velünk, az nagyrészt hiába valóság. Élvezd nyugodtan. Ki az, főleg lányok, a fiúk nem nagyon szeretnek ilyet, de hogy lányok, ki az, aki szeret virágot kapni, vágott virágot, szép virágcsokrot? Én szeretek, de hogy annál haszontalanabb dolog a világon nincsen. Hogy az 3 nap is elhervad. Jó, ha olyan menőbb virágcsokor, akkor talán egy hétig bírja. Ugye? De mégis örülünk neki. És hogy valami ilyesmire hív minket itt a Biblia, a Biblián keresztül Isten, hogy örülj az életednek. Legyen egy belső szabadságod, egy olyan szabadságod, amiben tudod azt, hogy te itt csak átutazóban vagy. Ez nem a vége, nem ez az, amiért te itt vagy. Vágyódsz a menny felé, egy jobb hely felé. Viszont pont azért, mert tudod, hogy minden pillanatod, amit itt élsz, az egy ajándék, ezért éld meg teljes szívvel azokat az örömöket, amik érnek téged itt a földön. Vedd észre ezeket az örömöket, és éld meg, mert arra viszont nincs időd, hogy keseregj, sajnálkozz, és szomorkodj egész életedben. És nem kell szoronganod azon, hogy mi lesz holnap, egyszerűen azért, mert az, ami a legfontosabb, arról tudhatod, hogy már biztonságban van. Az, ami igazán fontos, az velünk fog jönni. Ugye a szabadság, amiről itt beszéltem, az kicsit más, mint aminek mi gondoljuk. Ugye a szabad akaratot mi úgy szoktuk gondolni, hogy a szabad akarat azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok. De hogy erre szerintem nagyon hamar mindenki rájön, hogy ez nem működik, mert a másik is azt csinálja, amit akar, és a kettő az általában ütni szokta egymást. Szóval a szabad akarat az nem a fizikai körülmények fölötti kontrollt jelenti, hanem azt, hogy hogyan értelmezel egy helyzetet, és hogy szabad vagy arra, hogy hogyan fogsz reagálni a téged érő helyzetekre. Hogyan reagálsz akkor, amikor egy támadás ér, egy ilyen durva támadás, amikor nehéz helyzetbe kerülsz? Jézusnak van erre egy egészen radikális válasza a hegyi beszédben. A Máté 5. fejezetében azt olvasjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy én viszont azt mondom nektek, ne üssetek vissza annak, aki kárt okoz nektek. Ha valaki arc lüt az egyik oldalról, tartsd oda neki a másik arcodat is. Ha valaki el akarja perelni tőled a kabátodat, add oda neki az ingedet is. Ha valaki arra kényszerít, hogy vidd a csomagját egy mérföldre, vidd el neki 2-re. És erről a legvégéről szeretnék igazából beszélni, hogy a római jog azt mondta ki, hogy a római katonák kényszeríthették a leigázott lakosságot arra, hogy egy mérföldön keresztül cipeljék a felszerelésüket. Nem tudom, van-e, aki szereti itt a történelmet, azon belül is a római történelmet, de hogy érdemes megnézni, hogy mit jelentett ezeknek a katonáknak a felszerelése. Hogy ez nem volt könnyű. Nagyon nem. Plusz a zsidókban ott volt az, hogy ők Isten választott népe. És kik a rómaiak? Pogányok. Ugye? Tisztátalanok. Eleve nem is nyúlunk az ő dolgukhoz. És akkor van egy ilyen törvény, hogy vinnem kell egy mérföldön a csomagját. Azt mondja Jézus, hogy menj el a második mérföldre is. És ez a mi ötödik pontunk, hogy tedd meg a második mérföldet is. És mindjárt megnézzük, hogy ez mit jelent. Mi ez a második mérföld? Tedd meg a második mérföldet is. Az első mérföld adott. Az egy kényszer. Nem te választod. Mint ahogy a zsidóknak se volt választásuk, hogy viszik-e azt a csomagot, vagy nem. Kellett vinni, és kész. Az én első mérföldem az volt, hogy elvesztettem a kisbabámat. Semmi választásom nem volt benne. Higgyétek el, nem ezt választottam volna, ha lett volna ilyen opció. Ez egy kész helyzet volt. Ez az első mérföld. Fájt, összetört, sötétségbe kerültem miatta. Viszont az, hogy én hogyan fogok reagálni erre a helyzetre, az a második mérföldnek a kérdése. Az, hogy én nem fogok bebújni a sarokba, nem fogok otthon ülni és sírni éveken keresztül, pedig higgyétek el, van olyan érzés ilyenkor, hogy azért ezt úgy szívesen megtennéd, hanem kiállok ide, és elmondom nektek azt, amit én tanultam. Mert együtt voltunk ebben a helyzetben. És ha én megkaptam a választ, akkor nektek is jár ez a válasz. De ezt csak én tudom elmondani. Ez az én második mérföldem. Hogy nem hagyom azt, hogy a helyzet győzzön le, hanem én győzöm le a helyzetet Jézussal. Nem tudom, hogy te éppen milyen nehézséget cipelsz magaddal. Mi a te első mérfölded? Bármi lehet. A családodban történhet valami, kapcsolataid, a párkapcsolatodban, vagy pont az, hogy magányosnak érzed magad, vagy van egy olyan kudarc, ami ért téged. Az a te első mérfölded. Nem volt választásod, hogy belekerülj. De az, hogy hogyan jössz ki belőle, hogy hogyan haladsz tovább, hogy megfogod Isten kezét, és azt mondod, hogy figyelj, fordítsuk ezt jóra, hozzuk ki ebből a legjobbat, az a te döntésed. És meghozhatod ezt a döntést, és én azt mondom, hogy hozd meg ezt a döntést, mert nem éri meg benne ragadni a keserűségben. Nem lesz jobb. Nem jobb otthon sírni, mint itt beszélni előttetek. Lépjetek rá erre a második mérföldre. És az utolsó pont az, hogy várd a mennyei kárpótlást. Várd a mennyei kárpótlást. Tudomásul kell vennünk azt, hogy a minket körülvevő világnak Sátán a fejedelme. Ez van. Ledobták ide, megkapta, ő uralkodik. És mi pedig, azt írja a Biblia, keressétek majd ki, az 1 Péter 2.11-ben van ez, az 1 Péter 2.11-ben, ezt nem írtam bele nektek a jegyzetben, meg én sem fogom most végigolvasni, hogy jövevények és vándorok vagyunk. De sokszor inkább ez a jövevény és vándor, ezt inkább úgy mondanánk mi, hogy menekültek és üldözöttek vagyunk. Menekültek és üldözöttek vagyunk Sátán világában. És nem fogunk választ kapni a legtöbb olyan kérdésre, hogy miért engedi meg Isten. Nem lesz válaszunk rá. Nekem sincsen az enyémre válaszom. Nem tudom, hogy miért engedte meg Isten. De azt tudom, hogy nem baleset volt. Vagy nem arról van szó, hogy Isten nem vette észre. Pont nem figyelt. És azt is tudom, hogy az Isten természetével összeegyeztethetetlen lenne, hogy ez egy olyan teszt legyen, amiben azt nézi, hogy na, hogyan reagál. Na, elveszik a kisbabáját, és akkor majd megnézzük, hogy most elég hűséges hozzám. Tudom, hogy nem Isten okozta ezt az egészet, ami velünk történt. De tudott róla. Tudott róla, és ott volt benne velünk. És azt is tudom, hogy túl kell nézni azon, hogy miért történt. Te is nézd túl azon, hogy ne azt keresd, hogy miért történt, mert vagy kapsz rá választ, vagy nem kapsz. Általában nem fogsz kapni választ. Hanem valami egészen másra kell fókuszálni. Mert hogy mi itt az üldözöttségünk közepén kaptunk egy olyan nyilatkozatot, hogy befogadtak minket egy másik országba. De van egy ország, ami jelentkezett értünk, hogy ő megadta nekünk a befogadott státuszt. Ez pedig a mennyország. Nekünk mennyei polgárjogunk van. A polgárjog az komoly dolog, főleg ebben az időszakban. Akinek polgárjoga van, ugye itt római polgárjoga van, az nagyon komoly dolog. A mennyei polgárjog még komolyabb. Mert hogy a mennyei polgárjog az azzal együtt jár, hogy kárpótlást fogsz kapni. Nem csak megmentenek téged, kárpótlást fogsz kapni mindenért, amit el kellett szenvedned. Azt nem tudom, hogy itt a földön megkapod-e már. Van, hogy igen. De van, hogy majd csak ott. De hogy kárpótlást fogsz kapni, az egészen biztos. A 2. Korintus 4. fejezetében azt olvassuk, hogy mert a mostani könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsőséget szereznek számunkra. Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze sem lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel. Ezért nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ugyanis ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, örökké megmarad. És hogyha ezt megértjük, hogy ez mit jelent, akkor megfejtettük a legnagyobb titkot, hogy az ellenség valódi és örökké tartó kárt okozni egyáltalán nem tud sem bennünk, sem nekünk. Legfeljebb csak a mulandó földi dolgokban, azokban, amik el fognak múlni. Mielőtt Jézust keresztre feszítették volna, a tanítványainak azt mondta, hogy teljes békességetek és bizalmatok legyen bennem. Ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok és szenvedések várnak rátok, de legyetek bátrak. Én már legyőztem a világot. Jézus győzött, és az ő győzelme miatt győztesek vagyunk mindannyian. És győztes Samu is. És Mirolival, és remélem, hogy veletek együtt, de hogy nagyon várjuk azt a napot, amikor ez a győzelem, ez kiteljesedik, és mindannyiunk életében kiteljesedik. Amikor egy tökéletesen jó, és tiszta, és törvények szerint működő világban jön egy angyal, és a kezünkbe adja Samut. De addig, ameddig itt vagyunk átutazóban, menekültként, addig ne csak elviseljük ezt az életet, hanem éljük győztesként. Éljünk győztesként a második mérföldön is. És imádkozzunk együtt ezért. Drága Istenünk, mi köszönjük azt, hogy Te már győztél, és köszönjük azt, hogy nincs okunk arra, hogy féljünk az ellenségtől, akinek bár van hatalma az életünkön, de te már győzelemre vittél minket, és te a kezedben tartod az életünket, és megőrzöl mindent az életünkből, ami igazán számít, és ami fontos. Add, hogy mi ezt észrevegyük, add, hogy megtaláljuk azokat a fontos dolgokat, amik nem ide a földhöz láncolnak minket, hanem a menny felé segítenek. És te segíts, hogy ezeket szem előtt tartva örömmel tudjuk élni az életünket, és örömmel lépjünk rá arra, azokra a második mérföldekre, amikre te vezetsz minket. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.